Köszöntöm a résztvevőket ismételten. Amíg gyülekezünk, addig lenne egy örömteli bejelentésem. De megosztom a képernyőm. Elkészült a MTA könyvtár közleményei sorozatának a új sorozatnak a 47. kötete, amelyik a kutatási adatkezelés gyakorlatáról szól. Ebben a kötetben található néhány olyan kis pilot projektnek a beszámolója, akik a HRDA szakmai felügyeletével a tavaly lezajlott ELKH-s adatkezelési projekt keretében futottak, és hát ezeket egészíti ki még néhány egyéb cikk, amelyeknek egy részével úgy szintén találkozhatunk a HRDA webinárium sorozat előadásai között. A kötet elkészült, még a következő napokban egy utolsó ellenőrzést végzünk, és utána a Reál repozitóriumban fogjuk digitális formában publikálni, de ez meg fog jelenni nyomtatásban is, ez valószínűleg csak a jövő év során fog majd kijönni a nyomdából. Még egyszer köszöntöm a résztvevőket. A mai témánk az adatgazdás mesterség, vagy angolul ezt data stewardnak hívják, és hát két hazai adatgazdász fog beszámolni erről a szakmáról, Száldobágyi Ádám és Lencsés Ákos. Szerintem vágjunk bele, át is adom nekik a szót, nem tudom, Ádám vagy Ákos, melyikötök kezd?
Tematikusan az a logikus, hogyha én kezdem, mert ugye abban állapodtunk meg, hogy én bemutatok egyfajta ilyen kicsit elméleti háttéret, Ádám pedig egy gyakorlati példát, hogy Debrecen Egyetemen hogyan zajlik az adatgazdász működése.
Nagyszerű. Akkor Ákos, kérlek, vágj bele.
Hát sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ahogy mondtam, úgy zajlott ez a felkérés erre a mai délutánra, hogy osszuk meg a feladatokat, és legyen egy ilyen kicsit áttekintőbb az első negyed órás, 20 perces előadás. És hogyha ebből a data stewardos témából indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy nemzetközi viszonylatban nagyjából ez a két fontos pont az, ami mindenhol kiemelkedik. Az első idézet az az RDA-nak, az egyik munkacsoportjának az ilyen kiinduló tétele, ami azt mondja, hogy az egész problémakör az oda vezethető vissza, hogy valójában senki nem tudja, hogy miről beszélünk, ugye? Tehát nem tudják pontosan definiálni, meghatározni, hogy mi a data steward, hogy mit várnak el tőle, hogy pontosan milyen feladatai vannak. És egyébként amikor az egész délután felmerült, akkor nekünk is ez volt Ádámmal a kérdésünk, hogy egyáltalán szükséges erről beszélni, mert itt nyilván mindenki tudja, hogy mi ez a data steward, hiszen ezzel foglalkozunk, de aztán végül is mi is megegyeztünk abban, hogy igen, van létjogosultsága erről beszélni. Az egész probléma, hogy tényleg mi az a data steward, az nyilván oda vezethető vissza, hogy nincs neki intézményi háttere, ugye? Tehát hogyha egy könyvtáros analógiát akarok mondani, hogyha én gyerekkönyvtáros vagyok, vagy MTMT admin vagyok, ugyanúgy azt mondom magamra, hogy könyvtáros vagyok, miközben semmilyen munkafolyamat nincs, ami egyezne a kettőben. Tehát az iskolai könyvtáros is könyvtáros, a feldolgozó is könyvtáros, a gyarapító is, a kutatástámogató is, az MTMT admin is, az Open Access admin is, mindenki könyvtáros, mert könyvtárban dolgozik, és ugye a Data Stewardnak ilyen nincs, ami ezt így meghatározott. Azt látjuk, hogy vannak ilyen szakmák, kutató is, ugye nincs két olyan kutató, ami ugyanazt csinálna a napi szinten, de mindketten tudják magukról, hogy ők kutatók, mert egy kutatóintézetben dolgoznak, és az a feladatuk, hogy cikkeket írjanak, hogyha ilyen röviden és tömören akarjuk megfogalmazni. És ugye a Data Stewardnál ez egy kicsit nehézségekbe ütközik, hogy pontosan hova tartozik, kihez tartozik, milyen részekhez tartozik. És a másik probléma az pedig a kutatás értékeléshez kapcsolódik, ugye, hogy mivel nehezen tudjuk megmondani, mi ez a Data Steward, ezért mindig felmerülnek ezek a problémák, hogy hogyan értékeljük, és akkor ugye a most induló Quora-nak is az egyik pontja ez, hogy ezeket a nem kifejezetten publikálásra épülő kutatáshoz kapcsolódó tevékenységeket, ezeket fogadjuk el, tehát ezeket kvázi legalizáljuk, úgymond. Ugye ez a probléma nem új keretű, tehát hogyha nemrég voltunk a Nyelvtudományi Kutatóközpontban előadást tartani, és ott ez nagyon élesen felmerült, hogy ők nyilván nem adatgazdásznak hívják magukat, mondjuk aki a korpuszt összeállítja, de hogy nem nagyon jelenik meg ugye a publikációkban, hogy ő mondjuk filológiai munkatársként dolgozik, nem jelenik így mond meg, pedig hát tudományos tevékenységet végez, ugye, hogyha megint egy könyvtáros analógiát akarnék hozni, ugye úgy tanultuk régen, hogy az lesz a könyvnek a szerzője, aki a szellemiségéhez hozzájárult, és ugye itt ez érdekes kérdés, hogy most egy Data Steward hozzájárult, vagy egy programozó hozzájárult a cikk szellemiségéhez, ugye, tehát hogy mondhatjuk, hogy kutatói tevékenységet végzett. Nyilván a többség azt vélelmezem, hogy azt mondja, hogy igen, valamilyen módon hozzájárult, lehet, hogy nem olyan mértékben, mint aki az egész koncepciót kidolgozta, vagy az elemzést végezte, de hozzájárult, mondhatjuk, a cikk szellemiségéhez, hogyha ezt az analógiát akarjuk továbbvinni. Úgyhogy ez a két ilyen főbb pont valami újra és újra felmerül, hogyha az ember ilyen témákban nézelődik, és nyilván ez a megfoghatatlanság az, ami miatt nagyon sok problémát okoz a képzés, az elfogadás, az egész menedzselése. És ugye nyilván sokan ismerjük ezt az életciklus ábrát, amit szerintem sokan szoktunk használni képzéseken, ami ugye azt mutatja, hogy a kutatási életciklust viszi végig a kutatási adatnak az életciklusa is. És ugye, hogyha belegondolunk, akkor végül is a könyvtáros szakmában is egy ilyenfajta átállás zajlott, tehát mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt mi volt a könyvtáros feladata? Az, hogy itt a megőrzés és publikálásban segítse a kutatókat, ugye, hogy a könyveket felrakja a polcra, és hogyha szüksége van még szakirodalomra, akkor azt megtalálja az adatbázisokban, és odaadja az illető kutatónak, akinek erre szüksége van. Ellenben, hogyha ma megnézzük, hogy mit csinál egy könyvtáros, akkor ugye, mint kutatástámogató végig viszi ezt az egész életciklust a kutató mellett, hiszen ugye hol jelenik meg manapság egy könyvtáros, akkor pályázatot kell írni, amikor MTMT admin kell, amikor a publikáláshoz az Open Access dolgokat kell intézni. Tehát, hogy azt látjuk, ugye, hogy még ezelőtt 20 évvel az volt egy könyvtáros álláshirdetésben, hogy tudjon katalogizálni, most meg ugye az van, hogy találkozott-e már az MTMT-vel, tudja, mi az az Open Access, tisztában van-e, hogy milyen elvárások vannak az NKFI-nál, meg a Horizon-nál, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni egy kutatónak, mert ugye az egész folyamatot végigkíséri már a könyvtáros szakma is, és ugyanígy ugye ez egy váltás az adatok kezelésében is, hogy most már nem csak arról van szó, hogy a kutatási életciklus egy-egy pontját elő kell rántani hirtelen valakit, aki ért az adatokhoz, mert szükségünk van ennél meg ennél a pontnál egy adatokhoz értő szakemberre, hanem az egész életciklust úgymond így átöleli több szakember, és akkor ezeket próbálják így bele szuszakolni, akkor ők lesznek biztos a Data Stewardok, vagy elnevezik valahogy így, vagy valahogy úgy, vagy ugye darabokra bontják, hogy ki mivel foglalkozik, és akkor így próbálják megosztani, de ugye már világos, hogy a teljes kutatási életciklus követi, vagy hát együtt kíséri vele párhuzamosan zajlik a kutatási adatoknak az életciklusa is. És hogyha össze akarnánk foglalni, akkor úgy általánosságban egy adatgazdász feladat, hogy egyből ezt a három pontot foglalja magában, ugye, amivel a leggyakrabban szoktunk találkozni, vagy a leggyakrabban gondolunk rá, hogyha azt halljuk, hogy adatgazdász valaki, akkor nyilván valami olyasmi merül fel bennünk, hogy hát az intézményi adatkezeléssel foglalkozzon, ugye? Tehát, hogy ő lesz az az ember, aki az intézményi adatkezelési terveket kidolgozza, aki ezeknek a megvalósítását felügyeli, aki végig gondolja, hogy az adott intézmény munkatársai, ugyanúgy, ahogy láttuk az előbb az életciklusnál, hogy hol tárolják az adatokat, hogyan tárolják, milyen szoftvereket használnak, hogy az adatokat hogyan lehet megosztani, akár egymással, akár a nyilvánossággal, aki ugye egy pályázati segítségnyújtást nyújt. Ugye, ahogy mondtuk, tényleg a manapság a könyvtárakban a kutatók egyre gyakrabban emiatt tévednek be. És ugye a másik ilyen nagyobb, nagyobb pontja az adatgazdásznak az, hogy egyfajta ilyen képzőként, mentorként, vagy hát marketinges szakemberként próbálja népszerűsíteni az adatkezelést a saját intézményében, és hát nyilván egy harmadik ilyen fontos pont, hogy egyfajta ilyen minőség ellenőrző feladata is van neki. Ő lesz az, aki ugye nem csak kidolgozza az adatkezelési terveket, hanem dokumentál és ellenőrzi, hogy ez tényleg úgy történik, és nyilván őt veszik elő, hogyha valami probléma adódik. Ugye látjuk azt is, hogy ezek a feladatok, amiket felsoroltunk, ezek elsősorban hát nem statisztikus feladatok, ugye? Mert hát az adatról mindenkinek a statisztika ugrik be, de ugye itt nagyon sok ilyen pedagógiai, meg tényleg mentorálási, meg szervezési, meg egyéb olyan készségek, képességekre van szükség, amik eddig nem mindenhol jelentek meg mondjuk a kutatói munka folyamatokban, ugye? Tehát igen, egy kutatótól időnként elvárt, hogy tartson egyetemi kurzusokat, de nem feltétlenül elvárt mondjuk ilyen belső képzéseknek a folyamatos szervezése, megtartása, nem feltétlenül elvárt egy kutatótól, hogy ő legyen az, aki ilyen minőségellenőrzésként végigkövet minden munkafolyamatot, és nyilván ez itt teljességében egy adatgazdásztól sem elvárás, de ezek azok a feladatok, amik úgy megtalálják őket, hogyha végignézzük, és hát nyilván mi a legrészletesebben az első ponttal foglalkoztunk, tehát ez az, ami láthatóan nagyon, nagyon részletesen tovább bontható ilyen szempontból. Itt ugye muszáj kitérnünk arra, hogy akkor mi is a pontos fordítása ennek a Data Stewardnak. Ugye azért nehéz, mert hát maga az angol szakirodalom is rengeteg féleképpen hivatkozik erre a munkafolyamatra. Itt felhoztam néhány példát, ahogy nálunk ez látható. Van ez a két áthúzott, ugye az adatgazda, amit az ELTE képviselt egy időben, hogy legyen adatgazda, és aztán ugye amikor egyeztetések zajlottak, akkor ugye kiderült, hogy hát ez a GDPR-ban már egy másik tevékenységre foglalt ez a kifejezés a magyarban, úgyhogy ők is most már az adatgazdást használják. Ugye a KIF-nél is, amikor létrejött ilyen munkakör, akkor különösebb egyeztetés, hogy gyorsan be kellett írni valamit, és akkor az adatspecialista lett. De hát érezzük, hogy az adatspecialista az hát inkább egy ilyen adatelemzőt vetít elénk, hogyha meglátom ezt a kifejezést, úgyhogy egy pár adminisztratív kör lefutása után most már a KIF is az adatgazdász kifejezést használja. De hát látjuk itt az adatfelelős, látjuk kutatási adatfelelős, ugye látjuk Debrecenben nagyon sokáig nem fordították, tehát így mondom, kicselezték ezt a problémát, és hát még nyilván számtalan fordítást lehetne hozni. Ugye nyilván azért is probléma ez, mert hogy nem, nincs mögötte intézményi háttér, nem nevezik mindenhol kutatónak, könyvtárosnak, statisztikusnak, stb., hanem mindenhol valahogy máshogy jelenik meg ez az egész. Még akkor is, hogyha végignézem mondjuk ezt a listát, látjuk, hogy az intézmények túlnyomó része az adatgazdászathoz egy kutatás támogató tevékenységként viszonyul, és éppen ezért az adatgazdászok a könyvtárakban jelennek meg. Ugye ez így van Debrecenben, így van a Corvinuson, nem a könyvtárban, de tényleg ilyen könyvtárhoz közel álló intézményekben jelenik meg sok helyen, és hát a könyvtárak azok, ahol nem is adatgazdásznak hívják, de az adatgazdász tevékenységnek egy része megjelenik mondjuk az ELTE-n, vagy más olyan intézményekben, ahol zajlik ilyen kutatástámogató szolgáltatás, vagy Szegeden például. Úgyhogy nyilván ez a sokféle fordítás, ez nem szerencsés olyan szempontból, hogyha szakmáról beszélünk, azért nem baj, hogyha van egy egységes elképzelés, hogy hogyan szeretnénk hogyan szeretnénk hívni azt a szakmát. Nyilván nem azt gondolnánk, hogy most hirtelen mindenki kaszát, kapát eldob, és akkor ötletrohamként megállapodunk, hogy mostantól hogy fogják hívni magyarul a Data Stewardot, mert hogy igazából nagyon sokan vagyunk, akik ugyan Data Steward tevékenységet végeznek, de nem is így tekintenek magukra. Ugye ez nemzetközi viszonylatban is így van, és magyar viszonylatban is így van, hogy bár ilyen tevékenységet végez, de nem így hivatkozik saját magára, hanem a munkakörének ez is az egyik része. Ugye a másik probléma, amivel muszáj szembenézünk, amikor megpróbáljuk definiálni ezt a adatgazdász témát, az az, ugye, hogy látjuk, hogy a piaci szférában, meg a kutatói szférában nagyon-nagyon eltérő módon tudnak adatgazdász feladatokat meghatározni. Ugye nyilván egy piaci szférában máshogy működik ez a tevékenység, mint a kutatói szférában, hiszen a piaci szféra egyfajta sokkal hierarchikusabb, úgymond, hogyha így akarunk fogalmazni, mint egy egyetem, olyan szempontból, hogy ott központilag megvan határozva, hogy az adatokat hogyan kell kezelni, és hogy ugye beosztottak vannak, akik szépen követik jó esetben ezeket az utasításokat, amiket kapnak, és így módon ugye egy piaci szférában dolgozó adatgazdász, az inkább egy ilyen átfogó adatkezelés, intézményi adatkezelési szabályzatot felügyelő valaki, még ugye a kutatói szférában, ahol persze szintén megjelenik a hierarchia, ez világos, de mégis ugye sokkal fragmentáltabbak a dolgok, igaz? Tehát, hogy nem mondhatnánk, hogy összhang van egy adott egyetem két kara között, hogy hogyan kezelik a kutatási adatokat, vagy egy adott kar két kutatócsoportja között, ugye? Mert egyrészt egy céggel ellentétben lehet, hogy teljesen más adatokat kezelnek, teljesen más módszertannal, teljesen más típusú adatokat, teljesen más céllal akarják őket kezelni, megőrizni, feldolgozni, és emiatt ugye itt egy ilyen kutatói szférában, mondjuk egy egyetemen, nyilván nem annyira központi adatkezelési szabályzaton van, hanem az egyéni kutatás támogatásra, pályázatok támogatására, a projektek támogatására, a kutatók támogatására, a kutatásmódszertani képzés támogatására, és így tovább. Tehát látjuk, hogy ez két nagyon eltérő iránya az adatgazdász szakmának, és hát még ugye azt is látni fogjuk, vagy hát látjuk, hogy nagyon sok esetben az álláshirdetések, ugye data stewardként hivatkoznak egyfajta ilyen adminisztratív munkatársakra, akik inkább ilyen adattisztítók, adatrögzítők, vagy valamilyen adatkezelők. Emlékszem, amikor én boldog 20 éves fiatalemberként elkezdtem könyvtárba dolgozni, és bementem, hogy akkor én beiratkozom ingyen egy könyvtárba, vittem a munkáltató igazolásomat, hogy én könyvtáros vagyok, széles mosoly, büszke fiatalember, és akkor mondta nekem a könyvtáros, hogy hát erre nem fogok tudni, mert az van beírva az a munkaköríves, hogy én adatrögzítő vagyok. Ugye, mert én feldolgozó munkatárs voltam, és gondolt egyet a munkaügyes kollega, hogy akkor beírta, hogy adatrögzítő vagyok. Nyilván minden ugye meghatározás kérdés, hogy hogy tekintenek rá. Én nyilván könyvtárosnak tekintettem magam, ahogy most is attól, hogy valakinek mi van a munkakörében, az egy dolog, és az, hogy ő hogy kér meg, csak külön ezeket valahogy, hogyha lenne valami, amihez viszonyítanánk. És ezek azok a problémák, amiket, hogyha itt végignézünk, én csak itt tényleg gyors mintának legugliztam néhány álláshirdetést, hogy mire keresik a Data Stewardot, és akkor látjuk, hogy van olyan, ami, tehát az első az tulajdonképpen egy ilyen, hát én nem is tudnám megmondani, hogy pontosan mi, de hogy nem az, amire mi gondolunk adatgazdász szempontból, az világos, ugye, mert ez egyfajta ilyen nem is tudnám tényleg, hogyha végigolvassuk ezt a négy sort, akkor látszik, hogy nem az, amin egy egyetemen egy adatgazdást csinál, igaz? Tehát, hogy ez inkább mondjuk a pénzügyi osztályon, meg a marketing osztálynak egy ilyen keverék munkatársa, aki ezzel foglalkozik, míg az alatta lévő az pedig egy ilyen teljesen globális, nagyon tág, tehát, hogy ő az, aki egy egész globál ügy, az AstraZeneca-nál ő felel majd azért, hogy az adatok kezelése hogyan történik, összehangolja ezeket, tehát szabályzatokat dolgoz ki rá, meghatározza, hogy milyen adatelemek fontosak, és felügyeli az adatbiztonságot és az adatminőséget. Tehát látjuk, hogy ez a két állásértésben egyáltalán nincsenek egymással köszönő viszonyban sem, ugye ez világos. Vagy ha megnézzük a következő kettőt, itt is ugye azért elég éles különbségek vannak. Az első az kifejezetten egy ilyen, hogy is mondjam, tehát hogy hogy inkább talán egy ilyen repozitóriumú munkatárs, hogyha mi viszonyaink közt szeretnénk megfogalmazni, a másik pedig megint csak egy ilyen minőség ellenőr, vagy hát ilyen minőségbiztosítási és munkatársnak felel meg. Tehát látjuk, hogyha ilyen állást keresünk, akár csak így véletlenszerűen, akkor nagyon-nagyon különböző dolgokat találunk. Körülbelül egy fél, egy éve egyébként néhány Dán kollega csinált egy ilyen nagyon-nagyon alapos felmérést, ahol végignéztek több száz ilyen LinkedIn-es hirdetést, meg állásportálok hirdetést, és nagyon érdekes elemzést hoztak ki belőle, ezt érdemes, ha valaki rákeres, akkor megtalálja, ezt érdemes megnézni, tényleg egy ilyen 20-30 oldalas kis elemzőt, és tényleg látszik, hogy olyan nagy a szórás ezzel a fogalommal kapcsolatban, amit a munkaerőpiac is nagyon nehezen tud kezelni. És ugye, hogyha itt vagyunk az RDA keretében, akkor muszáj beszélnünk az RDA-nak is az egyik csoportjáról, ami azért is szerencsés, mert ugye a délután második előadója tagja ennek a csoportnak. Ez 2 éve indult, és jelen pillanatban kb. 130 szakember közreműködésével zajlik, és ez ugye az lenne a fő célja, hogy ezt a problémát kezelje, hogy kidolgozzon egyfajta ilyen életutat, vagy meg tudja határozni egyáltalán, hogy mi az a data steward, de beraktam ezt a kis 3 soros definíciót, ez az ő kiinduló állás, mondjuk, hogy ebből indulnak, hogy ezt csinálja egy adatgazdász, hogy ez a feladat, tehát ez lehetne az, ahova minden adatgazdász visszanyúl, ugye nyilván, ahogy egy könyvtárban is mindenki másféle munkafolyamatokat csinál, de mégis könyvtáros, ez lehetne az, ahol a sok különböző feladatot végző adatgazdász visszanyúl, hogy hát ezt csináljuk tulajdonképpen. Amit csinálunk, azt ezért csináljuk, hogy ezt megvalósítsuk. És ennek az RDA-s csoportnak ez a 4 pont a legfontosabb feladata, amit megcélzott, ugye hát az első, amiről eddig beszéltünk lényegében. A második, hogy mondjuk az adatgazdászok legyenek szívesek, és aktívabbak lenni ezeknek a kérdéseknek a tisztázásában, tehát hogy ők maguk is vállalnak aktív szerepet abban, hogy a saját munkakörüket, mint egy szakma elfogadják. És hát ugye ez nem mindig egyértelmű, pont azért, mert általában ezek néha ilyen adhok jelleggel kerülnek be egy intézménybe, időnként egy projekthez kapcsolódóan, tehát nem mindenképpen van nekik, hogy mondjam, olyan jellegű intézményi kapcsolatok, hogy ők sokáig ott maradjanak, hogy ők ezt magukénak érezzék, és így tovább. És ez az RDA-s csoport, ezt meg lehet nézni, hogy a nyáron volt neki egy webinárja, ezt jó szívvel ajánlom mindenkinek, illetve mindenki meg tudja nézni, végeztek egy ilyen szakirodalmi szemlézést, ahol 150 forrást igyekeztek összegezni, és ez alapján megfogalmaztak ajánlásokat is. Eleve nem olyan nagyon hosszú ez a jelentés, de van neki vezetői összefoglaló, és hogyha valakinek csak arra van ideje, érdemes megnézni. Ugye nyilván az első és fontos ajánlásuk, hogy milyen jó lenne, hogyha sikerülne valami együttműködő hálózatot kialakítani, hogy egyrészt, hogy létezzenek képzések, és ne csak ilyen adhok jellegű, ilyen 1-2 napos, 7-es kurzusok legyenek, hanem egy rendes, akkreditált képzés legyen, ami esetleg ugye megfeleltethető, ugye, mert jelen pillanatban nem igazán tudjuk, hogyha valaki adatgazdásznak tanul, akkor mit tanul. Míg tudjuk, ha valaki matek tanárnak tanul, akkor ugye el tudjuk képzelni, hogy mit fog tanulni. Az adatgazdásznál ez nem ennyire egyértelmű, mindenhol ugye más tanulnak, nincsenek akkreditálva a képzések. A másik, hogy a kutatók felé jó lenne jelezni azt, hogy nagyon fontos feladat lenne az adat megosztással kapcsolatban, meg egy csomó mással kapcsolatban. Ne csak úgy tekintsenek az adatra, mint ami a publikáláshoz feltétlenül kell, és ezért jó lenne az ilyen adatkezelési segédeket egy picit áthangolni, ugye, hogy olyan szempontból áthangolni, hogy a kutatók jobban érezzék, hogy milyen segítséget kaphatnak az adatkezeléssel kapcsolatban, és hogy milyen lehetőségeik vannak, és milyen elvárások fogalmazódnak meg velük kapcsolatban. És a harmadik, ami ugye szintén nagyon sok helyről felbukkan, az, hogy az adatgazdászoknak a technikai készségeit fejlesszék. Ugye, hogyha ha belegondolunk, ugye Magyarországon is a könyvtárakhoz kötődnek ezek, tehát nem feltétlenül programozói skillekkel vannak ellátva, nem feltétlenül statisztikai tapasztalatokkal, nem feltétlenül olyan jellegű technikai tudással, hogy tudják kezelni a különböző olyan szoftver csomagokat, amikhez szükség lehet egy kutatónak, és ebben is várja a segítséget. Ez pusztán a ilyen szükség adta helyzet, hogy, hogy nem alakult ki a képzés, hogy nem lehet tudni, hogy milyen előtörténetet várnak el attól az embertől, akit adatgazdászként akarnak alkalmazni, hogy milyen skilleket, vagy könyvtáros képességeket, vagy statisztikust, vagy adatelemzőt, vagy mit várok el tőle, és ezért ugye nagyon sok adatgazdász érzi magán is, hogy hiányoznak ezek a szoftveres ismeretek részéről. És a másik ilyen csoport, amik között hát nyilván elég erős összefonódás van, ez talán nem meglepetés, az pedig az EOSZK-nak a adatgazdász élet karrierpályával foglalkozó munkacsoportja, ami egy fél éves előkészítő szakasz után tavaly októberben kezdte meg a működését, szintén a Debrecen Egyetem képviseli benne Magyarországot, Fazekas Parag Judit. És ennek a munkacsoportnak ugye ez a felsorolt négy fő célkitűzése van. Ugye nyilván az első, hogy a döntéshozók felé valami kapcsolattartás, az ahhoz kapcsolódik, hogy jó lenne valahogy már ezt így megfogalmazni, hogy létezik adatgazdászat, és hogy mi az. És ehhez kapcsolódik ugye a következő kettő is, hogy egyáltalán meghatározzák ők is, ugye már sokat szóra, hogy pontosan mi az az adatgazdász, és egy karrierutat lehessen biztosítani számára, hogy ne csak így ide-oda csellengjen meg, így sodródjon, hogy éppen hol, hanem lássa maga előtt, hogy mit kell, hogyan, ugye, hogy én látom magam előtt, hogyha én egy lendületcsoportos mikrobiológus kutató akarok, hogy látom magam előtt, hogy mit kell elvégeznem, hogy milyen életpályát kell bejárnom, az adatgazdászok ezzel nincsenek megáldva, tehát ők ezt még nem látják maguk előtt. És hát ugye itt ők összegezték is, hogy milyen problémákra igyekeznek választ keresni, és az egyik az, hogy ugye maguk az intézmények is kívülről várják az adatgazdászokat. Tehát ugye érezzük, hogy szükség van adatgazdászra, mert az uniós pályázatok elvárják, mert folyamatosan ezt halljuk mindenhol, de hogy azt várjuk, hogy akkor kívülről egyszer csak mint egy jóságos tündér megjelenjen egy adatgazdász, és akkor az intézményben segítse az ezzel foglalkozó tevékenységet, de hogy nem gondolunk arra, hogy tényleg a karrierút elejét megalapozzuk, hogy egy olyan képzést, ami valami végzettséget ad, és így tovább. És hát ugye ehhez kapcsolódik, amiről már beszéltünk, hogy az adatgazdász tevékenységet valahogy ismerjék el a kutatói tevékenységek között, és ne az legyen, ugye ez nagyon problémás, hogy a könyvtárosok is ettől szenvednek, meg a filológiai munkatársak is ettől szenvednek, meg a labormunkatársak is, meg mindenki ettől szenved, ugye, hogy az számít, aki a publikáción rajta van, és hát ezen nem látszik, hogy rövid távon olyan sok változás, ez hiába a sok gyönyörű irányát, és hogy milyen fontos lenne, hogy egyenrangú félként kezelje a kutatói társadalom az összes olyan kutatást támogató, nem csak az adatgazdászokat, hanem az összes olyan kutatás támogató tevékenységet, ami szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön a kutatás. És hát ugye itt is megemlítik a technikai ismeretek hiányát, amiért ők is erre vezetik vissza, hogy azért van ennyi technikai ismeret hiánya az adatgazdászoknál, mert nem egyértelmű, hogy milyen bemeneti követelménye van annak, hogy valaki adatgazdász legyen egy intézményben, és hát ennek köszönhetően mindenféle átfedés más munkakörökben, ugye félig könyvtáros vagyok, de félig adatgazdász vagyok, félig ez vagyok, de félig ez is vagyok, ezzel is foglalkozom, meg azzal is vagyok, én vagyok a kutatásértékelési referens, de amúgy adatgazdász is vagyok, és így tovább, és így tovább. És hoztam néhány példát, ugye, hogy hogyan gondolkoznak erről az adatgazdász képzésről. Ugye Hollandiában például nagyon élesen rámutattak, hogy ez itt tényleg nem jó, ugye? Mert ők is azt csinálták, hogy minden intézmény, aki ezzel foglalkozni akar, annak igazából arra volt energiája, vagy arra van energiája, hogy ilyen nyári workshopok, a nyári egyetemeket szervezzen, vagy ilyen egynapos, egyhetes workshop sorozatot tartson, meg webinárokat szervezzen. Ugye ezek nagyon jók, persze, népszerűsítjük a FAIR adatkezelést, meg egyebeket, de hogy egyáltalán nem egységes ez a képzési rendszer. Ugye elvégzek, és nem tudom elmondani, én most egy hét után hirtelen adatgazdász lettem, vagy most mit tanultam, mi lettem. Ugye, és hogyha valamelyik ad is valami kis oklevelet, vagy valami ilyesmit, nehezen mondható meg, hogy ez mire jó, vagy ez most micsoda, ugye? Tehát, hogy ezzel én akkor mehetek adatgazdásznak máshova is, hogy ezt csak itt fogadják el, vagy ez egyáltalán micsoda. És ugye hát emiatt a munkaerőpiac számára ezek nagyon nehezen értelmezhető papírok, pont az akkreditáció hiánya miatt. Tehát ugye Hollandia, amit ugye nagyon gyakran szoktunk, mint ilyen adatgazdász kánoán hivatkozni, ő nagyon küzd ezzel a problémával, belinkeltem ezt, az egyik az egy PPT, a másik pedig egy ilyen jelentés, ami nagyon részletesen és alaposan végigmegy ezen a problémakörön, és nagyon hasonlót a dán kollégák is elvégeztek, ők meg is fogalmaztak viszont egy képzési modellre egy javaslatot, ami úgy működik, hogy lenne egy egyéves képzés, akiknek már van valamiféle egyetemi végzettsége, azok kapnak egy egyéves képzést, ahol megtanulják a kommunikációt, ami ugye beszéltünk, hogy egy fontos elemennek, megtanulják a projektszervezést, a GDPR-t, FAIR alapelveket, és ugye igyekeznek ők is szakmai gyakorlatokra összpontosítani, tehát úgy érzik, hogy a legfontosabb az, hogy a legkülönbözőbb szakterületeken ismerjék meg a képzésben résztvevők, hogy mivel is foglalkozik egy adatgazdász, mert hogy minden szakterületen egy picit más. Ugye, ahogy nagyon sok szakmában az a fontos, hogy minél több szakmai gyakorlatot végezzen az illető, mert teljesen máshogy csinálják mindenhol, úgy itt is nagyon fontosnak érzik. Ehhez kapcsolódna, vagy hát ezt megelőzheti egy egyéves alapozó képzés, ahol elsajátítják az ilyen kutatásmódszertani alapokat azok a hallgatók, akiknek ez nem volt meg, tehát még nincs olyan típusú egyetemi végzettsége, nem rendelkezik programozási alapokkal, kutatásmódszertani alapokkal, és így tovább. Tehát lenne egy ilyen 1+1-es képzés, és akkor ezt lehetne még kvázi úgy megkoronázni azzal, hogy egy ilyen erre épülő, rendszeres, de kevésbé formális, rövidebb szakmai alkalmakból álló, akár ilyen továbbképzés sorozat valósulna meg. Ugye, és hogyha ez sikerülne nekik formalizálni, azt remélik ettől, mert azt látják, hogy a túlképzés van a PhD hallgatókból, hogy nem tudnak megmaradni az egyetemen, hát nincs annyi hely, ugye, amennyi PhD hallgató születik, és azért egy csomó PhD hallgató kényszerpályára kerül. Jó szívvel ajánlom mindenkinek egyébként a Fiatal Kutatók Akadémiája, nálunk is nemrég publikálta a fiatal kutatókra vonatkozó felmérést, ahol nem ez volt a fókusz, de nagyon egyértelműen látszanak belőle országon belüli egyenlőtlenségek, Vidék-Budapest egyenlőtlenségek, ami lehet, hogy nem újdonság, de hogy nagyon egyértelműen kimutatható a felmérés adataiból, hogy milyen esélye van egy fiatal kutató, egy fiatal PhD-nak mondjuk Nyíregyházán, és milyen esélye van Budapesten, milyen esélye van egy nagyobb egyetemen, és milyen esélye van egy kisebb intézményben. És ezt a problémát gondolják úgy ezek a dán szakemberek, hogy ezen segíthetne, hogy tulajdonképpen egy végzett PhD-t, aki ért a kutatáshoz, tudja, miről van szó, őt egy kicsit átképeznénk, és hogyha az adatkezelés is egy nagyon, nagyon elismert szerepe lenne a kutatási tevékenységnek, akkor ezek a már végzett fiatal PhD hallgatók, posztdoktorok, ezek ott maradhatnának a kutatói pályán, mert adatgazdászként és kutatóként nagyon, nagyon jól megtalálhatnak a helyüket, mert ugye lasszóval próbálják fogni az adatgazdászokat, de akkor jöhetnének olyan adatgazdászok, akinek már van kutatói tapasztalatuk is, és akkor ez egy óriási segítség lenne mindenki számára. Mondhatjuk, hogy a fiatal kutató pályán maradt, és új skilleket sajátította, a már pályán levő kutatók megkapják azt a segítséget, amire szükség van a kutatáshoz, meg az adminisztrációhoz, és maguk az intézmények is boldogabbak lennének, ugye, mert már kialakult egy olyan végzettséget adó akkreditált képzés, amit fel lehet mutatni, hogy aki adatgazdász szeretne lenni, annak ezt a papírt kell felmutatni, vagy ezeket a típusú készségeket kell elsajátítania. Magyarországon az ELTE Digitális Örökség Laboratórium idén tavasszal fogja elindítani az adatgazdász képzést, ami azt gondolom, hogy a szakma hazai életének az egyik legfontosabb mérföldköve lesz. Ez egy másfél éves szakirányú továbbképzés, tehát nem egyetemi diplomát ad, ez egy felnőtt szakirányú továbbképzés, de végzettséget ad, és bele lesz írva, hogy adatgazdász képzést végzett másfél évig az illető, aki ott volt. Nyilván ez olyan szempontból azért is nagyon szerencsés, mert akkor ez definiálja, hogy adatgazdásznak hívjuk az illetőt, és olyan szempontból, hogy tudjuk, hogy mit kell tanulnia annak, aki adatgazdás szeretne lenni Magyarországon. Ez a képzés úgy épül fel hasonlóan például a dán meg a holland példákhoz, hogy nagyon-nagyon sok gyakorlati projekt rész van benne, amikhez egy csomó együttműködő partner biztosítja a segítséget az ELTE számára. Látjuk itt az akadémiai könyvtárat, egyetemeket, egyéb kutatóintézeteket, akik a saját gyakorlatukat szeretnék megmutatni. Ugye, ha belegondolunk az OSK-ban, a levéltárban, az egyetemeken, az MT-ben, mind zajlik olyan típusú tevékenység, amit adatgazdász tevékenység hívunk, mégsem hívja senki magát adatgazdásznak ezekben az intézményekben. De milyen jó lenne, ezt a sok különböző kis skillt összeraknák, és akkor mondhatnánk, hogy ezek azok a típusú dolgok, amikkel egy adatgazdász foglalkozik. Behoztam ide az ELT-s kollégák engedélyével a képzésnek a tantárgyi listáját. Ugye azt látjuk rajta, hogy vannak olyan technikai tárgyak, amelyeket az informatikai kar közreműködésével sajátítanak majd el a hallgatók. Ez nagyon, nagyon jó rímmel, ugye a dán, meg holland, meg egyéb nemzetközi példákra, akik azt mondják, hogy hát hiányzik az adatgazdászoknál ezek a technikai skillek, és ezért milyen jó, hogy ugye az ELTE informatikusai segítenek ebben a részben, akik szinte nem adatgazdászként gondolnak magukra. Ugye, tehát mondhatjuk, hogy a képzésben résztvevő oktatók túlnyomó része nem adatgazdászként definiál saját magát, de tud valami olyat tanítani, amivel együtt összeáll majd remélhetőleg egy adatgazdász definíció, egy adatgazdász identitása a hallgatóknak. És hogyha végignézzük, akkor itt egy picit magyarázva odaírtam, hogy melyik kurzus tulajdonképpen mivel foglalkozik, ez állna össze egy 3 fél éves képzéssé, aminek a kiemelten fontos része az ugye a szakmai gyakorlatok, a projektfeladatok, és hát nagyon sok kurzusban is megjelennek projektfeladatok, az adatvagyongazdálkodási alapismeretek is úgy működik, hogy az egyes együttműködő intézmények szakemberei bemutatják, vagy megismertetik, vagy együtt közösen végig tanulmányozzák az intézményi gyakorlatot, és hogy ezt hogyan lehetne végezni alaposan. Úgyhogy láttuk, hogy tényleg nagyon, nagyon kaotikus egyelőre az adatgazdászokkal kapcsolatos gondolkozás, ugyanakkor meg mindenhonnan azt halljuk, hogy ezekre mekkora szükség van, és ezért lenne nagyon jó, és végül is ezért bolintottunk rá erre a felkérésre, mert nagyon jó lenne, hogy erről lehetne beszélni, és lehetne valami közös álláspontot kialakítani. Én nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, és hát én bízom benne tényleg, hogy ez az ELT-s képzés, ez nagyon, nagyon sok kérdésre választ fog majd nekünk adni.
Köszönöm szépen. Tovább is adom a szót Ádámnak, és az a javaslatom, hogyha kérdések lesznek, akkor azokat közösen majd a két előadás végén mindkét előadónak fel lehet tenni. Ádám.
Én is üdvözlök mindenkit, tehát én Szádabágyi Ádám vagyok, a Debreceni Egyetem és Nemzeti Könyvtárnak vagyok a Data Steward-ja, vagy adatgazdásza. Akkor ezek szerint, hogyha maradunk ennél a terminusnál, azt szeretném megkérdezni, hogy látszik-e a prezentáció megfelelően?
Igen.
Jó. És akkor én bele is kezdenék. Én nagyon szeretem ezt a hasonlatot, ez a 2006-ból jövő megállapítás, hogy az adat az új olaj. Én nagyon szeretem, mivel ez megmutatja, hogy az adat nem csak értékes, hanem ezzel együtt az olajhoz hasonlóan akkor válik valóban értékessé, hogyha ezt megfelelő módon feldolgozták, és analizálják, és bizony meg is kell osztani másokkal. Tehát az olajjal se érnénk túl sokat, hogyha mindenki megtartaná magával, magának az adatokkal is hasonlóan vagyunk, hogy az is akkor jó, hogyha megosztjuk másokkal. Nem csak maga ez a felismerés, hogy az adat milyen fontos, vezetett oda, hogy data stewardokról kezdtünk el beszélni a felsőoktatási intézményekben például, hanem maga az open science és a fair adatkezelési elvárások. Az Open Science mozgalom által egyre nagyobb figyelem hárult az adatokra, és az adatok nem csak az adatok kezelésére, hanem a megosztására is a más terület kutatóival. Ezáltal a kutatásfinanszírozó szervezetek is egyre inkább elkezdték elvárásként megfogalmazni azt, hogy az általuk finanszírozott projekt valamilyen szinten legalább rendelkezzen arról, hogy szeretné megosztani az adatait másokkal, vagy hogy szeretné úgymond a közjavára bocsájtani ezeket az adatokat. A FAIR elvekről itt lehet olvasni, ez a Findable, Accessible, Interoperable és Reusable betűszavakból áll össze, de Ami még fontosabb, hogy ezeket a FAIR elveket nagyon jól lehet segíteni, mármint a kutatók számára nagyon jól lehet segíteni akkor, hogyha egy adatrepozitóriumi rendszer van az intézmény, vagy van lehetőség a kutatóknak egy adatrepozitóriumi rendszert használni. Persze ezeknek a rendszereknek is meg kell felelniük bizonyos követelményeknek, ilyen például, hogy önmagukban is teljesítsék a FAIR elvárásokat, megbízhatóak legyenek, és hogy illeszkedjenek a nemzet és a nemzetközi szabványokhoz. Ezt azért tartottam fontosnak, mert én, amikor 4 évvel ezelőtt elkezdtem ezt a munkakört betölteni, akkor én is egy olyan feladatot kaptam, hogy egyáltalán értsem meg, hogy mi az, hogy egy adatgazdász egy felsőoktatási intézményben, vagy hogy tudja segíteni a kutatók munkáját egy adatgazdász. És egy sokkal kézzelfogható projektet is kaptam, azt, hogy a Debrecen Egyetem szeretett volna egy adatrepozitúmi rendszert biztosítani a kutatóknak, hogy tudjanak használni, úgyhogy ezt a két részt kellett nekem valamilyen szinten irányítanom, és ezen munkálkodtam én az elmúlt 4 évben. Úgyhogy én most szeretném egy kicsit összefoglalni, áttekinteni, hogy a Debrecen Egyetem hogy gondol egy adatgazdászra, vagy az egyetemi könyvtár hogy gondol egy adatgazdászra, és hogy milyen feladatokat várnak el tőle. Tehát itt, ahogy már Ákos említette a saját előadásában, egy információs pont az, ami egy adatgazdász alapvető elvárás, vagy egy adatgazdász felé egy alapvető elvárás. Tehát mivel általában a könyvtárak a munkáltatói az adatgazdászoknak, legalábbis egy felsőoktatási intézmény esetében. Így neki kell megoldani azt, hogy a kutatóktól érkező igényeket és elvárásokat le tudja fordítani a könyvtár és az egyetem fele. Természetesen én itt az adatkezelési elvárásokra gondolok. Tehát itt összeszedtem egy pár pontban, hogy milyen fontos aspektusokra kell ilyenkor gondolni, és kiemelném azt, amit szintén Ákos is mondott, hogy ez egy mentor jellegű tevékenység, tehát mi nem azt mondjuk, és nem tudjuk senkin se, vagy nem is akarjuk senkin se úgymond megkövetelni, hogy ő mit és hogyan csinál a saját adataival, vagy a projektje által létrehozott adataival. Mi megpróbáljuk segíteni a munkájukat akkor, hogyha ők megkeresnek minket különböző adattárolási vagy adatkezelési problémákkal. Én itt még kiemelném a képzések szerepét. Nagyon fontos, hogy ezt a tudást átadjuk a kutatók felé, hiszen ők fogják tudni leginkább beépíteni ezt a mindennapi munkájukba, és hogyha ők ezt sikeresen beépítik, akkor azon keresztül tovább is tudják majd adni a következő nemzedékeknek és a további kutatóknak, úgyhogy ez a munka végül is egy olyan fontos aspektust kíván meg, ami a képzésekhez tartozik. Mondtam, hogy az adatrepozitóriumoknak nagy szerepe van a kutatási adatkezelésben. Mi, mielőtt elindítottuk ezt az adatrepozitórium projektet, én személy szerint 2018. novemberétől kapcsolódtam be ebbe a munkába, de az egyetemi könyvtár előtte is már több ilyen előkészítő lépést tett, több kérdőíves felmérésben szerették volna megérteni, hogy milyen jellegű adatrepozitóriumot szeretnének a kutatók, vagy hogy miért tudnának használni és elképzelni. Mikor elkezdtem ezt a munkakört, akkor azt a feladatot kaptam, hogy készítsek mély interjúkat különböző karkutatóival, értsem meg az ő kutatási metódusukat, az adat létrehozási technikájukat, az adatkezelési metódusokat, és azt, hogy egy intézmény adatrepozitóriumot hogy tudnának, vagy egy repozitóriumot hogy tudnának, adatrepozitóriumot hogy tudnának használni. Ami ezekből az interjúkból kiderült, hogy hát az adatkezelési skilleken van javítandó feladata a kutatók részéről, hiszen nagyon sokan Többen mondták azt, hogy nem nagyon tudnak készíteni biztonsági mentést, hiszen tárhelyi kapacitásuk véges, nem tudja megoldani, hogy többször mentse el a munkáját, és hasonló ilyen problémákkal küzdenek. Amikor felvetődött az adatrepozitórium ötlete, akkor örültek alapvetően ennek az ötletnek, még akkor is, hogyha néhányan csak archiválási szempontokból tudnak rágondolni, vagy tudnak rágondolni egy ilyen rendszerre. Mások viszont kollaborációs területként is. Ez leginkább a természettudományoknál és az élettudományoknál volt tetten érhető ez az igény. És a harmadik nagy tanulság az volt, hogy hiába vannak már meglévő adatrepozitóriumok bizonyos kutatási területeken vagy disziplinákon, egy intézményi adatrepozitóriumnál nagyobb a bizalom. Tehát a kutatók szívesebben használnak egy intézményi adatrepozitóriumot, hiszen az valamilyen szinten hozzájuk kapcsolódik, ott tudják, hogy kit kell keresni akkor, hogyha bármilyen gondjuk, bajuk van, és ezért ők ebben jobban, ők ezt szívesebben használnák. Úgyhogy mi végig is vittük ezt a projektet, és el is készítettük a Debrecen Egyetem adatrepozitóriumát, amit úgy hívnak, hogy adattár. Én erről már több fórumon tartottam előadást, és többször beszéltem róla, úgyhogy most magáról, az adattárról szerintem nem fogok most beszélni, én csak hoztam egy képet arról, hogy a jelenlegi állás, a jelenlegi állapotban hogy néz ki. Amit érdemes tudni róla, hogy pilotként működött nagyon sokáig a rendszer, tehát még most hanem néhány csoportot kértünk meg arra, hogy használják, gyűjtsenek róla tapasztalatokat, adjanak visszajelzést arról, hogy mit gondolnak, hogy működik, ha nem működik, akkor hogy kellene rajta esetleg változtatni, vagy milyen lehetőségeket látnak ebben. Gyűjtöttünk is kutatói visszajelzéseket ezek alapján. Ami fontos, hogy több tudományterületet próbáltunk lefedni. Az élettudományok voltak, az élettudományi területen kutatók a legaktívabbak ilyen szempontból. Ők nagyon sok feltöltést készítenek. Viszont megkerestek például a pszichológiai intézet munkatársai is, akiknek szintén vannak olyan adataik, amiket föl szerettek volna tölteni, és meg szerettek volna osztani más kutatókkal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez elég széles spektrum ahhoz, hogy egy viszonylag normális visszajelzésekről tudjunk beszámolni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy képezzük a felhasználóinkat. Na most a felhasználói képzés többféleképpen mehet végbe. Mi úgy gondoltuk, hogy a fiatal kutatókat, tehát a PhD hallgatókat érdemes megkeresni egy olyan képzéssel, amelyért ők kreditet kapnak, ugyanakkor megismerhetik az Open Science lehetőségeket, vagy elsajátíthatják ezeket az Open Science adta lehetőségeket, és egyben használhatják például az adatrepozitóriumunkat is. Az volt a volt több PhD hallgató, aki már kikerült, mint kutató, és ők később megkerestek minket, hogy ő akkor szeretné ezeket az adatokat például már az adatrepozitóriumba tárolni, amit ő létrehozott. Úgyhogy én ezt egy nagy sikernek könyvelem el, mind az adatrepozitórium, mind pedig a kutatás adatkezelési kurzus részéről. Ja, ezt elfejtettem hozzáadni, hogy a külföldi hallgatók részéről is akkora az igény, hogy valószínűleg vagy a következő fél évben, vagy utána elindítjuk ezt a képzést angol nyelven is, mert a 20 főre tervezett kurzus a meghirdetése után kb. Egy olyan 3 órával betelik, úgyhogy mindenképp érdemes abba gondolkodni, hogy kiterjeszteni ezt a kurzust az angol nyelvű hallgatóinkra is. Nem csak a PhD kurzussal gondoljuk megoldani a felhasználó képzését, hanem workshopokat, meetupokat rendezünk, ahol a kutatók megismerhetik magukat, magát a rendszert, és egy kicsit hallanak az Open Science kezdeményezésről is. Ami még fontos, hogy A kutatók mellett a saját könyvtáros kollégáinkat is megpróbáljuk képezni ebben az irányban, hiszen nekik is ez egy teljesen új dolog, egy teljesen új fogalom, és maga egyébként, ahogy Ákos mondta, ez az adatgazdász munkakör is egy kicsit a könyvtáron belül is megfoghatatlan, hogy mégis miben áll egy adatgazdász munkaköre, hogy kapcsolódik ez az adatrepozitóriumhoz, és hogy kapcsolódik ez a kutatókhoz, magukhoz a kutatókhoz. Mindig fontos arról egy kicsit beszélni, hogy most milyen stádiumban is áll az Open Science Magyarországon. Én itt hoztam egy diát, amit már szerintem páran már láthattak, erről a networkshopon is beszéltem egy kicsit, az idei networkshopon. Ami nagyon fontos, hogy 2021-ben az OTKA és az élvonal pályázatokban megjelent a kutatás adatkezelési terv, mint kritérium. Tehát ez azt jelenti, hogy aki leadott egy ilyen pályázatot, annak ki kellett töltenie a kutatás adatkezelési tervet. Hogyha sikeres volt a pályázata, akkor erre még külön vissza is tért a minisztérium, és hát nem vagyok benne biztos, hogy leellenőrizte egyáltalán azt, hogy lett kitöltve ez a kutatás adatkezelési terv, de az biztos, hogy megnézték, hogy ez ki lett töltve. Nagyon fontos még megjegyezni, hogy szintén 2021-ben egy állásfoglalás született a nyílt tudomány, a FAIR kutatási adatkezelés és a CARE adatkezelés szempontjából. Ehhez az állásfoglaláshoz csatlakozni is tudnak a különböző intézmények, és jó pár már csatlakozott is hozzá. Itt nem csak ezekről esett szó, vagy ezekről nyilatkozott a hivatal, hanem magáról a hazai kutatási adatkezelési infrastruktúráról és annak kiépítéséről is fontos kiépítésének támogatására is fontos megállapításokat tettek. Itt a diagramon egy 2020-ban készült felmérés eredménye látható, amelyről majd egy kicsit még bővebben fogok beszélni, de azt már akkor, ez a diagram megmutatja, hogy már akkor jó pár kutatási területen megjelent az, hogy valamilyen szinten publikussá tegye a kutatási adatait. Úgyhogy ez nagyon fontos, hiszen hogyha a szakterületen megjelent egy ilyen elvárás, akkor a kutatók valahol, akkor ez egy idő után egyre több szakterületen fog elterjedni, így a kutatók egyre inkább fognak ezzel az elvárással találkozni. Ezt a felmérést, ez a Hungarian Open Repositories, vagyis röviden Hunor csoport készítette. Ez a Hunor csoport, ez egy könyvtárosokból álló csoport, és az egyik legfontosabb célkitűzésük, hogy ezeket az open science és kutatás adatokra vonatkozó új tudományos teret nyert fogalmakat leginkább megismertesse a kutatókkal. Amikor 2021-ben megjelent ez az elvárás az OTKA és élvonal pályázatokban, akkor nagyon sok kutató kapott a fejéhez, hogy úristen, akkor ez most mit jelent, mi az, hogy kutatási adatkezelési terv, hát ő már ír kutatási tervet, és talált hozzá egy sablont az OTKA vagy az élvonal pályázat honlapján, hogy akkor ezt kell kitölteni, de hát ott teljesen más kérdések voltak, és akkor azt se tudta, hogy hol kezdje el. Ezért ez a Hunor munkacsoport indított egy 30 alkalomból álló kutatási adatkezelési terv kitöltését segítő, ahogy itt is olvashatják, roadshow-t. Ezen a 30 alkalmon egyébként 17 különböző tudományos intézménynek több mint 400 kutatója vett részt, úgy emlékszem, hogy 435 kutató vett részt ezeken a rövid, egy órás, egy másfél órás bemutatókon, amikről nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, hiszen a kutatók egy kézzelfogható eredménnyel távoztak, ugyanis aki eljött, annak volt fél órája minimum fél órája arra, hogy kitöltse ezt a kutatási adatkezelési tervet, méghozzá minden csoporthoz, vagy minden egyes az online részvételek során, minden egyes ilyen szobához volt egy host, akinek az volt a feladata, hogy segítse ezt a kitöltést. Nem csak a kutatók képzése fontos, ahogy azt már a Debrecen Egyetemen is láttuk, hanem maguknak, a könyvtárosoknak a képzése is fontos, tehát a Hunor 2022-ben indított egy saját, egy Train the Trainers eseményt, amikor más könyvtárosok hallhattak ezekről, és ugyanúgy nekik is ki kellett tölteniük kutatási adatkezelési tervet, és nekik is foglalkozniuk kellett ezekkel a témákkal. Ez szintén abból a 2020-as felmérésből van ez a kép, amely azt mutatja meg, hogy a kutatók oldaláról megjelent már az az igény, már 2020-ban is, hogy megosszák másokkal a saját kutatási adataikat, és az az igény is, hogy felhasználják más kutatók kutatási adatait is. Az is nagyon fontos, hiszen nem csak az a lényeg, hogy osszuk meg másokkal, hanem legyen olyan kutató, aki a mi munkánkra tud alapozni, vagy a mi munkánk segítségével tud előrébb jutni. Természetesen ilyenkor mindig meg kell jelölni azt, hogy ki volt az alap, vagy ki volt az alap kutatásadat, amelyikből kiindultunk. De ez is egy nagyon fontos eredménye volt ennek a kérdőíves felmérésnek. Ezt a kérdőíves felmérést 2022-ben megismételtük. Sajnos kisebb lelkesedéssel töltötték ki a kutatók, mert amíg a 2020-as felmérés 957 kutató töltötte ki, addig a 2022-est 302 darab kutató töltötte ki. Még nem tartunk a teljes kiértékelésnél, én most csak hoztam ide egy összehasonlítható példát, amely megmutatja, hogy ugyan kevesebben töltötték ki, de nagyjából az arányok megmaradtak abban az irányban, hogy ki az, aki szívesen megosztaná a kutatási adatait, és ki az, aki felhasználná más kutatási adatait a saját kutatása során. Ahogy Ákos már említette, ez nem csak Magyarországon kérdés, ez az egész data stewardság vagy adatgazdászat, hanem különböző nemzetközi szervezetek is zászlójukra tűzték ezeknek a problémáknak a megoldását. Én ennek az RDA munka interest groupnak vagyok az egyik tagja. Itt szintén egy survey felmérést készítettünk, amelyel egyáltalán megpróbáltuk megérteni azt, hogy milyen modellben érdemes gondolkozni akkor, hogyha adatgazdászatról vagy data stewardról beszélünk. Meg kell jegyezni, hogy szerintem ebben a csoportban körülbelül egy olyan 10 adatgazdász van, aki valójában ezt a titulust viseli, mint hogy data steward, hanem mindenki más, teljesen más és eltérő elnevezések alapján, de hasonló munkát végeznek egyébként, mint egy data steward, vagy a data stewardságnak egy részét végzik valójában. A nemzetközi projektekben hogy tud hasznosulni egy data steward? Hát mindenhol nagy hangsúlyt fektetnek a tréningekre, tehát itt, ahogy a bal felső sarokban látják, ennek a National Initiative for Open Science in Europe projektnek is az egyik hangsúlyos témája a fair adatkezelés és a felhasználóképzés. Ők ennek érdekében online túlokat hoztak létre, és például egy data stewardnak a feladata, hogy ezeket az online túlokat bemutassa a kutatóknak, és segítse ezek használatát. Az OpenAIR csoportban szintén benne vagyok egy ilyen, tehát Task Force-nak hívják, Research Data Management Task Force-nak, akik szintén azt tűzték most ki célul, hogy egyáltalán felmérjék, hogy az OpenAIR belkein belül mennyi adatgazdász vagy data steward dolgozik, és hogy ők mit csinálnak napi szinten valójában, és hogy ezek milyen viszonyban vannak egymással. A negyedik példa, amit idehoztam, az egy kicsit eltérő az előző háromtól. Itt egy EOS Future RDE mini grantet nyert a Debrecen Egyetemi Egyetem és Nemzeti Könyvtár, ahol az adatrepozitóriummal kapcsolatos ismeretek fejlesztése volt a cél, és ezeknek az RDE szabványoknak vagy szabályzásoknak a magyar nyelvre fordítása. És végezetül többször kérdezték már több előadás után, hogy mégis akkor jó, tehát az adatgazdászat az nagyon szerteágazó és nagyon megfoghatatlan munkakör. Ha az én intézményem szeretne egy adatgazdást fölvenni, akkor mit keressen, kit keressen? És én hoztam egy ilyen ábrát, amely ugyan az élettudományokra fókuszál, ez egy holland felmérésből származik ez az ábra, de szerintem nagyon jól hozza azt a hármasságot, amit fontos szem előtt tartani akkor, amikor adatgazdászokról beszélünk. Tehát nem minden adatgazdász fogja tudni megcsinálni ugyanazokat a feladatokat, mert többféle hozzáállás kell, vagy többféle hozzáállást tanúsíthat egy-egy adatgazdász, tehát valakinek ezeknek a policy-knek az írása és a különböző kutatást támogató szervezetekkel való kapcsolata nagyon fontos. Valaki integrálódik a kutatásokba, és akár napi szinten segíti a kutatók munkáját, valaki pedig az IT szektor fele tudja inkább közvetíteni azt, hogy milyen fejlesztéseket, vagy milyen lehetőségeket szeretnének kihasználni a kutatók, de akár a kutatást támogató szervezetek is. Úgyhogy én köszönöm szépen a lehetőséget, én ennyit szerettem volna mondani.
Köszönjük szépen. És itt a lehetőség megkérdezni, hogy napi gyakorlatban akkor mivel is foglalkoznak az adatgazdászok, vagy bármilyen egyéb a témához tartozó kérdést feltenni. Úgyhogy tisztelt hallgatóság, lehet kérdezni. Amíg a hallgatók gondolkodnak a kérdéseiken, én feltennék egyet mind a két előadónak. Tudomásom szerint ti részt vettetek valamiféle ilyen adatgazdász képzésen. Erről tudnátok-e mondani valamit, hogy hol, milyen tanfolyam, hogy lehetett oda kerülni? Kérlek, erről mondjatok egy-két szót.
Én részt vettem egy ilyen, az Ákos által is említett, Hollandiában szervezett egyhetes, nem, tíznapos workshop rendezvényen, ahol az Elixir, tehát az élettudományokkal kapcsolatos data stewardship volt a kiemelt téma.
Én rövidebb leszek, én technikailag nem vettem részt soha ilyen képzésben. Online egy ilyen pedig gyors talpaló, de ezt ilyen data library ennek hívták még könyvtáros korommal. És hát nyilván az ember innen-onnan vadászgatja össze az egyes kurzus elemeket a különböző online felületekről, ami...
Te igen, tehát online végtelen mennyiségű data steward képzést lehet találni, hosszabb, rövidebbet, beiratkozósat, olyat, ami nem beiratkozós. Ugye az egyik, vagy amit még nem is data stewardnak hívnak, például a Foster Open Science-nek vannak nagyon sok ehhez kapcsolódó ilyen moduljai, amit el lehet végezni, és akkor az ember egy ilyen kis badge-et kap a végén, hogyha ha jól megválaszolta a feltett 10 kérdést a végén, tehát sokféle módszer van.
A chatben is kapunk egy kérdést.
Ott abszolút elterjedt, mondhatjuk úgy, hogy hogy hiány szakma, amennyire mi látjuk, de hát Ádám majd megerősít, vagy megcáfol. Ott ugye ők maguk is úgy csinálják, hogy minden egyes intézményen belül is akár mondjuk karonként van egy-egy létosztyúját, mert mindenkinek más a feladata, és ezért, ahogy mondtam, annyira fragmentált úgy mondta, hogy melyiknek mi a feladata, mi a hatásköre, hogy nincs nekik sem egy ilyen egységes képzés, hogy akkor ő lett a létosztyúját, hanem minden intézmény rész saját maga gondoskodik arról, és nyilván van köztük együttműködés, hogy mondjuk a karikönyvtárak között is van, de maga az, hogy legyen egy ilyen funkció egy adott intézmény egységben, az ott már azt gondolom, hogy elvárás, csak nem pontosan tudják, hogy mit várnak el, de bocsánat, átadom Ádámnak.
Nem, teljes mértékben. Én is azt tapasztaltam, hogy azon kívül, hogy karhoz kötött ez, még projektekhez is. Tehát van egy nagyobb projekt, és akkor arra fölvesznek egy olyan embert, aki ezeket a feladatokat ellátja. Ideális esetben az adott projekt vagy a karhoz olyan embert vesznek fel, aki ennek a szakterületnek valamilyen szinten kutatója vagy kutatója volt, de ez nem feltétlenül elvárás.
Ugye mindketten behivatkoztuk azt a holland kis jelentést, azt szerintem érdemes végignézni, mert tényleg látszik, hogy hogyan alakult ez ki. Tehát ott ők azt hiszem 8 ilyen adatgazdász modellben gondolkoztak, és ezekhez passzítottak tényleg szakembereket, akik utána azt a fajta tevékenységet az adott karhoz igazodva végzik.
Meg foglak kérni benneteket majd, hogy a diáitokat küldjétek el nekem, és akkor megosztjuk ezt majd a HRDA honlapról, meg más helyekről is elérhetővé tesszük. Vannak kérdések már. Először Kovács László, utána Kutnyánszky Anikó jelentkezett.
Sziasztok! Nekem az a kérdésem, hogy ti már áttörtétek a saját intézményi határotokat olyan szempontból, hogy tényleg a munkaköri leírásban az szerepel mind a kettőtöknél, hogy adatgazdász? És hogy formálisan is az intézmény ezt a fogalmat használja napi gyakorlatban?
Igen, ugye ez nálunk úgy zajlott, hogy amikor felvettek ezelőtt 2 évvel, vagy 1,5-2 évvel, akkor nyilván még csak az volt az egyeztetés témája, hogy mi az adószámon, meg a tajszámon, de ezt nem annyira érdekedik, és beírták, hogy adatspecialista. És hát mondtam az első héttel kezdve, de hát, hogy ez mi? Hát, hogy nem, igazából nem erről, nem beszéltünk, hogy konkrétan, mindig beszéltünk, hogy Data Stuart, meg nem beszéltünk róla igazából magyarul, de hát tudom, hogy az adatspecialista az én meglátásomban teljesen mást jelent, vagy hát legalábbis nem pontosan ezt fedi, és akkor egy olyan fél-egy éves ilyen munkaügyes körök után a mostani szerződésemben ilyen hivatalosan adatgazdászként szerepelek.
Nálunk a kicsit nehezebbek ezek szerint a bürokrácia útvesztői, mert én kutatástámogató könyvtárosként szerepelek, holott hát a könyvtáros nem vagyok, az biztos, de tehát az én, ha a telefonkönyvbe valaki rákeres a Debrecen Egyetem telefonkönyvébe, vagy Szálda vagy Ádám, akkor kutatástámogató könyvtárost fog találni.
Nálunk még ugye ez is párosult ez, hogy tényleg ez, hogy adatspecialista, ez kicsit olyan, néha olyan komikusan hangzik, nem? Tehát, hogy mi az, hogy specialista? Tehát, hogy akkor kaptam néha ilyen e-maileket, mert hát ugye ennek kellett szerepelni az aláírásomban, hogy adatspecialista úr, üdvözöljük! Tehát, hogy ez szerintem sokkal jobb az adatgazdász, mert hangzásilag is, az olyan, mintha valami, tényleg valamit csinálna.
Világos. Köszi.
Anikó?
Sziasztok! Minden a hidegből, én kabátban ülök 14 fokban, de most éppen bent dolgozom, mert egyéb papírmunkák is vannak. Szóval köszönöm szépen a jó kis előadásokat, és nagyon érdekesnek találtam, mert hamarosan, ha minden jól megy, nem tudom, hogy erről szabad-e már beszélni, de most szerintem már sokan tudják. Az ARP projekt keretében keresni fogunk majd egy adat könyvtárost, vagy adat specialistát, vagy ahogy László szokta emlegetni Data Stuart-ot, és egyelőre még nem várjuk a támogatási nyilatkozatot, úgyhogy az is lehet, hogy ez nem fog megvalósulni, és nagyon örömmel merítettem ötleteket, erre a pozícióra, mert hiszen az a legnagyobb kérdés, hogy hogyan lehet ezt úgy körülírni, hogy a megfelelő embert találjuk meg. És az volt a benyomásom az előadásotokból, amiket elmondtatok, Ádám és Ákos, hogy valószínűleg minden adatspecialista egy kicsit más, vagy nagyon más, vagy nagyon eltérő ahhoz azokban, tehát attól is függ majd, hogy milyen adatokkal kell dolgozni, milyen tárgykörben, milyen tudományterületen, és a mi adat repozitórium projektünk nagyon széles tárgykörben lefedi a tudományokat, de biztos vagyok benne, hogy az, hogy ez a kutatóintézeti kör, ez milyen igényeket támaszt majd e felé, az lehet, hogy nagyon más lesz, mint amilyet mondjuk a felsőoktatási intézményeknél ez megvalósulhat, vagy más területen megvalósulhat. És nekem az a benyomásom, hogy biztosan bele kell vonódni ezekbe a tudományokba is, ezeknek a szakembereknek, amennyire csak lehet, hiszen érteni kell azt, hogy milyen adatokkal foglalkoznak majd, illetve meg kell tudni érteni a kutatóknak a szempontjait, ami alapján majd kezelni kell ezeket az adatokat, rögzíteni kell, vagy metaadatolni kell. És amennyi saját tapasztalatot szereztem a Concorda repozitórium alapján, néhány rekordot én magam rögzítettem be, hogy nagyon függ az attól is majd, hogy a rendszer milyen, tehát milyen lehetőségeket kínál az adatrögzítésre, ezek mennyire passzolnak majd a kutatóknak a kívánságaival, hogyha lesznek kívánságai. És hát biztosan majd ez is fog változni, meg biztosan ez is fog fejlődni, de egyelőre úgy látom, hogy van egy kis eltartás abban is, hogy aki könyvtáros, és akinek tetszene ez a terület, akinek vonzó ez a lehetőség, hogy egy ilyen új területben bevonódhat, az mondjuk szívesen hívná magát adatkönyvtárosnak, vagy adatgazdásznak. De aki inkább az informatikai területről, vagy kutatás vonaláról közelíti meg ezt a területet, valószínűleg nem szívesen hívja magát adatkönyvtárosnak. Ez is egy ilyen fura meglátás ebben az egészben. Tehát, hogy azt hittem, könyvtárosként nagyon sokszor most már adatokkal dolgozunk, sokszor keveredünk olyan ügyekbe, amikor el kell dönteni, hogy mit, hogyan kezelünk, hova teszünk, hova mentünk. A könyvtári hagyományos adatbázis építés nagyban most már analógiákkal bír, és szerintem valahogy én ezen a téren látom itt ennek a területnek a megközelíthetőségét. Még azt akartam megkérdezni, csak ezzel akartam kezdeni, csak aztán kiment a fejemből, hogy egyébként ennek a területnek van meg teárkódja is. Tehát bele lehet írni ezt a munkaköri leírásba, hogy ez a teárkód, hogy adat specialista, adatgazdász.
Mindjárt megnézem majd.
Én inkább a már az előző.
A másodból én arra következzetek, hogy ti tényleg valamilyen inkább ilyen könyvtáros, repozitálós skillekre vágytok. Nyilván ez az is kapcsolódik, hogyha valakinek van egyfajta ilyen adatelemző vénája, akkor lehet, hogy szívesebben megy A. statisztikusnak, B. big data elemzőnek az ELT-n, mert ugye ilyen képzések vannak, és mondjuk ki, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy azok nagyobb megbecsültséget, meg nagyobb fizetést is jelentenek, mint mondjuk, ha valaki elmegy intézményi adatgazdásznak, de persze ezt nem tudjuk, csak azt gondolhatjuk, hogy ezt gondolják mások.
Igen, hát ez majd a folyamatában fog kialakulni, hogy mivé fog ez majd fejlődni a fejlesztés, vagy hát ez a tevékenység során, akkor majd ez igazán kinővi magát, és remélem, hogy kinővi magát. Köszönöm szépen.
Én arra tudnék egy kicsit reflektálni, hogy amikor én elmentem az interjúkra, akkor kb. Az első kérdés az volt, hogy én magam kutattam-e valamikor. Tehát, hogy van-e valamilyen tapasztalatom abba az irányba, hogy épül fel egy kutatás, hogy fognak ők adatot gyűjteni, és ez teljesen mindegy, hogy neveléstudomány volt, vagy élettudomány. Alapvetően ez volt az első ilyen közös pont, amit mindenki megkérdezett tőlem. És én úgy láttam, hogy azt, hogy a kutatási tapasztalatot ők előnyként látják ebben a munkakörben például. Tehát akkor jobban tudnak azonosulni, vagy jobban elhiszik a kutatók, hogy igenis látni fogja az, akivel beszélgetnek, hogy az ő szempontja mi ebben.
Micsik András a következő kérdező.
Köszönöm, sziasztok. Hallatszom?
Igen.
Az lenne a kérdésem, így felbetődött bennem, hogy a data steward-nak mennyire lehet és hogyan belefolynia a stratégiai tervezésbe, meg döntés előkészítésekbe, döntésekbe, akár intézményi szinten. Tehát ugye van ilyen, hogy CIO, Chief Information Officer, és hogy van-e olyan, hogy Chief Data Steward, vagy hogy hívják ezt, és hogy mik erre a... Tehát most nem a tólig határból, én a maximumra lennék kíváncsi, hogy ez meddig mehet el. Ugye a minimum az, hogy sem ennyire, de arra azt el tudjuk képzelni, de inkább a felső határra szeretnék példákat vagy tapasztalatot.
Én egy intézményről tudok, ahol annyi data stewardot alkalmaztak, hogy kellett egy úgymond egy vezető, aki ezt bevezette, ez a Technical University of Delft volt, nekik Márta Teperek volt egy ilyen központi személyisége, akinek az volt a feladata, hogy összefogja a data stewardok munkáját, bevezesse az új lehetőségeket, az irányokat, ők is nagy adatrepozitórium projektbe kezdtek. Tehát ilyen szempontból ő volt az, aki úgy mondjam, a szakma csúcsát képezte, hiszen ő képezte a többi data stewardot, és ő a technikai fejlesztésekbe is rálátott, és kikérték róla a véleményét.
És volt beleszólása a policy-k megalkotásába, vagy javasolhatott policy-kat?
Hát én amennyire láttam a munkáját, volt, de gyakorlatilag nem voltam ott, tehát ezt így nem tudom megerősíteni. Amit olvastam, azokat a policy-ket, azokról nekem az a benyomásom, hogy igen.
Én is, ha jól értem, erre utalt a kérdés, hogy egyfajta ilyen felső vezetői körhöz tartozik-e. Hát erre tényleg nincs rálátásunk, hogy néztük ezeket a tényleg random kiválasztott külföldi állásérdésből, ott volt olyan, hogy egy gyógyszergyártó cégnél, aki tényleg globálisan fel azért, hogy mit, hogyan kell csinálni, tehát az ő feladata kidolgozni ezeket a protokollokat. Ez ilyesminek tűnik, de nyilván nem kívülről nem látunk ebbe bele, de hát azt tudjuk ugye, hogy mindenkinek akkora hatásköre, amekkorát kigyúr magának, hogyha csúnyán kell mondanunk, tehát hogy lehet egy főosztályvezető is olyan, hogy semmiben nincs beleszólása, és lehet olyan, hogy nagyon aktívan tud közreműködni az intézményi stratégia megalkotásában, tehát hogy ilyen szempontból nyilván minden egyes munkatárs az saját.
De életút nincs itt megírva előre, hogy valaki 10 évig data steward, és akkor utána feljebb léphet egy olyan másik kategóriába, tehát erről nekem nincs tudomásom, hogy ez valakinek így működött volna.
Ja, nem kutatási adatokkal, hanem publikációs repozitóriumokkal kapcsolatban, de a saját életutam is ilyen, tehát nem ilyet hívnak, hogy data steward, vagy publication steward, vagy valamilyen nincs, de engem az akadémiai könyvtár egy repozitórium megvalósítására vett fel. Ez már talán egy picit magasabb elvárás, mint csak egy repozitóriumi menedzser, de ennek ellenére én az első időkben repozitóriumi könyvtáros is voltam egy szemében, és ennek ellenére az akadémia nagyon hamar megtalált engem az Open Access mandátumának a kialakításához, tehát nagyon hamar olyan helyzetbe kerültem, amikor a politikák felvázolásába is szerepem lehetett. Enikő.
Egy pillanat, és itt vagyok. Én Meister Csenikő vagyok, üdvözlök mindenkit, én a TK-t képviselem, és elmondanám először, hogy felmerült ugye egy nálunk gyűjteménygondozási munkatársa a megnevezésünk. Ez azért volt, mert amikor a TK meg a KDK megalakult a TK-ban, akkor tényleg az volt az elképzelés, hogy a lezárt kutatások anyagai kerüljenek be, és akkor mi már tényleg a gyűjteményeket gondozzuk. Aztán közben egyrészt mi is rájöttünk, hogy sokkal jobb nekünk, hogyha már kezdettől próbáljuk végig kísérni ugye az adat keletkezésének a folyamatát, mert akkor véletlenül jobb minőségű adatok kerülnek hozzánk. Ez volt az egyik, a másik pedig a külső körülmények alakulása, hogy a GDPR miatt aztán ez nálunk elég fontos szempont lett, ugye, hogy legyen kutatási adatkezelési terv, és hogy figyeljünk oda a dolgokra, és legyen végig kísért a kutatás. Tehát mi ezért vagyunk gyűjteménygondozási munkatársak. Ez az egyik. A másik én, amit elsősorban Ádámtól szeretnék kérdezni, hogy ugye az egyetem is ugyanúgy sokszínű, mint mondjuk az LKH intézményhálózata a különböző disziplinákkal, hogy ti hogy oldjátok meg a különböző területek felé történő szolgáltatást, hogy próbáltok mondjuk a karokon keresni partnereket, aki segít nektek az adott kor kérdéseit megérteni és megválaszolni, vagy olyan kollégákat vesztek fel, akik mondjuk különböző területekről érkeznek, vagy nálatok mi a megoldás?
Hát a kollégák eléggé divers irányból jöttek, tehát van, hogy én a könyvtáron belül keresek meg valakit arra, hogyha hozzám bejön egy igény, hogy akkor ezt most én valójában hogyan tudnám elbírálni és segíteni az adott kutatónak. Gyakorlatilag hát én próbálok egy személyben így a különböző disziplináknak segíteni, valamiben aktívabban, valamiben anyagokat keresek, és akkor azt küldöm el, hogy akkor aki a kérdező volt, az tudja eldönteni, hogy neki a legjobb megoldás, vagy neki mi a legjobb megoldás. Tehát ez egy viszonylag nehézkes, valóban nehézkes dolog, de eddig minden problémára találtunk olyan megoldást, ami a kutatónak is jó volt, meg az egyetemnek is.
Egy érdekes kérdés, hogy a Data Steward-nak a tevékenységét el kell-e ismerni, vagy el lehet-e ismerni tudományos rangúnak. Akkor, hogyha a kutatási adatkezelésről beszélünk, mert ugye nem csupán akkor van jelentőség ennek a új munkakörnek. És ugye itt felvetettétek azt, hogy ez egy vita külföldön is, erről tudtok részletesebb dolgot mondani?
Sokkal részletes, tehát hogy ugye ennek nem csak az az iránya van meg, hogy maga a Data Steward legyen elismerve, hanem az, hogy az a benyomás, hogy a kutató is szívesebben gördülékenyebb az együttműködése valakivel, akire úgy tekint, mint aki kutatási tevékenységet végez, igaz? Tehát, hogy látjuk, hogy sokkal, sokkal jobban lehet úgy együtt dolgozni, míg hogyha olyan emberekkel van rá kényszerű dolgoz, aki meg azt látja, hogy ő azt nem kutatási tevékenység, mert ez egy teljesen más kapcsolatot jelent, tehát ez egy sokkal, sokkal ridegebb, vagy merevebb, vagy én nem is tudom ezt, hogy kell szépen megfogalmazni, típusú kapcsolat lesz. Szerintem ugyanezt átéli tényleg minden kutatástámogató tevékenység, a könyvtárostól elkezdve a pályázati munkatárson keresztül mindenki, hogy milyen dobozba kerül be a kutatók fejében. Hát nem tudom, hogy pontosan mire utal igazából a kérdés, hogy mennyire...
Hát arra utal, hogy hol van az a határ, amikor a kutatási tevékenység, mint kreatív, értékteremtő tevékenység elválik a mindennapos gyakorlat és policy tudás ismeretében lévő adatkezelési tevékenységtől. Tehát, hogy van-e, vagy elképzelhető-e, hogy pont az a kreatív pont, amikor valami kreativitás történik, tehát valami új alkotás történik, akár az adatkezelés területén, avanzsálja az adatgazdászt olyan pozícióba, amiről te beszélsz, hogy egyenrangú. És akkor nyilván van az elismerési igény, az fölmerül. Amíg azonban csak kisegítő tevékenységnek tekintik, vagy szükséges rossznak, ha finoman szólva, addig ez nem fog bekövetkezni.
Én adatelemzésnél találkoztam olyannal, hogy a data steward végezte magát az adatok egy bizonyos szintig való elemzését, és akkor ő bekerült a cikkbe, de gyakorlatilag neki volt kutatási háttere, tehát kutatói háttere volt ebben. Amit a közösségi tudománynál emlegetik mindig ezt nagyon fontosnak, hogy most akkor a közösség, aki aktívan részt vett, például nagy állatok, vagy tehát ilyen biológiai területén, amikor állatvonulásokat figyelnek meg, stb., és akkor ők készítik a feljegyzéseket, és hasonló köröket látnak el, munkaköröket látnak el, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés, hogy ők bekerülhetnek-e. Hát azt látjuk, hogy nem. Tehát amíg nincs valaki kutatói státuszban, addig akár rá is írhatják őt egy közleményre, de ő ezért nem kap elismerést. Uh-huh. Ha csak az nem az elismerés, hogy őt felvették, mint szerző.
Uh-huh. Ha egy másik oldalról fognám meg ezt a dolgot, erre egy analógia azok a különböző megaprojektek, amikben hát rengeteg technikai szerepkör is van. Lásd a CERN
elváltszéget,
valami ilyesmi, de az én praxisomban is voltak nagy, sok nemzetet összefogó giga csillagászati szörvék, amiben például én is dolgoztam. És itt az volt az érdekes dolog, hogy nagyon sok technikai szerepkör is volt, mint programozó például. És hogy az adott projekt honnan tud toborozni, és hogy tudja megfizetni ezeket a viszonylag technikai embereket. És abban a pillanatban, amikor ezeket szakemberekből, tehát az adott fizikusokból, csillagászokból, fiatalokból lehetett toborozni, azért, mert őket esetleg például olcsóbban meg lehetett kapni, mint egy profi informatikust, akkor azért vált fontos-e, hogy őket bevegyék a publikációkba, mert ezeknek a fiataloknak a karrierjéhez viszont az kellett. Tehát ha nem volt nekik egy olyan fix állásuk, amiről tudták, hogy az életpálya tekintetében, hogy ők ezentúl ezzel fognak foglalkozni, és programozni fognak, vagy adatokat fognak karbantartani, vagy bármi hasonlót csinálnak, hanem 2-3 évre felfogadták őket, de hát gondolták, hogy ők aztán tovább szeretnének maradni a tudományos pályán, akkor muszáj volt, hogy nekik legyenek publikációik, és ezért bevették őket a cikkekbe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mértékben ezektől a helyzetektől is fog függeni. Ha van egy olyan adatgazdász, akinek egy fix állása, jó fizetése van, és az intézmények meg tudják fizetni, majd föl tudnak, találnak majd adatgazdászokat, meg tudják fizetni, akkor nem lesz feltétlenül erős a nyomás. Ha arra lesznek rákényszerítve, hogy projektekre fölvegyenek, valamelyik előadásban ezt is hallottuk, hogy egy-egy projektre fölvesznek egy adatgazdást kutatói oldalról, akkor viszont nagyon nehezen tudják ezt úgy megoldani, hogy ne vegyék be a publikációkban, mert ennek a kollégának hiányozni fog a karrierjéből a publikáció, a kieső publikáció szám abban a néhány évben, amikor ő ezzel foglalkozott.
Ugye maga az, hogyha a szerzői típus vagy szerzői minőség megfelel van definiálva, az én azt gondolom, hogy maguk a kutatók is ebből sokat profitálnak, tehát én is beszéltem úgy kutató valaki, ugye sérelmezte, hogy hát ott van a vele egyidős 35 éves biostatisztikus, aki még soha nem írt semmi cikket, úgymond, de mégis sokkal magasabb a H-index, meg sokkal több a hivatkozás, mert minden cikkbe beveszik, mert megcsinál gyorsan az elemzést, és akkor ő is benne van a cikkben, de hát mondja, hogy még soha nem is ért igazából ahhoz, amiről a cikk szól, ő csak statisztikusként ott van, és ez ugye neki egy kvázi sérelemként jelent meg, hogy de a másik kollega meg 15-ször annyi cikkbe benne van, ugye, mert nem, az ő felfogásában nem olyan típusú szellemi tevékenységet végzett, mint ő, aki mondjuk koncepciót alkotott, meg kutatási tervet dolgozott ki, meg megfogalmazott, de mégis ugye a mutatókban meg messze le van maradva a kutatótársától. Tehát, hogy most ez nyilván nem adatgazdász, hanem egy másik típusú szakma, de hogy maguk a kutatóknak is az elemi érdeke lenne, hogy a szerzői típusok azok rendezve legyenek mindenhol.
Amihez persze az is hozzátartozik, hogy mint ahogy ez a napjainkban itt szintén egy divatos téma, hogy a kutatási eredményekhez való hozzájárulás típusoknak a diverzifikálása, ez egy fontos dolog lenne, hogy ez a kutatás értékelésben megjelenjen, és ha ez jól megjelenik, akkor nyilván lesz majd egy ilyen típusú alkotótárs is, hogy adatgazdász. Nyilván olyan esetekben jön ez is szóba, amikor ő alkotóban járult hozzá ahhoz az adott kutatáshoz, mert ez is elképzelhető, hogy ő igazándiból lehetnek ötletei, és túlléphet azon az egyszerű szerepkörön, hogy ismertett, bevett protokollokat, meg eljárásokat, meg hát csak a mechanikusabb részét végzi a dolognak. Van-e még kérdés? Ha nincs, közben lehet még gondolkodni, meg a chatbe is lehet írni. Nyilván megtalálnak bennünket ezek a kérdések, akkor én megköszönöm az előadóknak az előadásukat, megköszönöm a résztvevőknek a részvételt, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, a HRDA keretében idén már nem fogunk összejönni, nagyon remélem, hogy a jövő évben is folytatódik majd ez a webinárium sorozat. Tulajdonképpen vannak még be nem váltott ígéreteim, és hát nagyon szívesen veszünk ötleteket is, hogy milyen témákkal kellene foglalkozni. Köszönöm szépen mindenkinek, szervusztok, viszontlátásra, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.